Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Almási Miklós előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Gazdasági alapfogalmak. A globalizáció. A 2004. november 9-én elhangzott előadás felvétele.
A most következő fejezet, amiről én beszélni szeretnék, az a globalizáció. Nagyon sokan használjuk, nagyon sokszor beszélünk erről a kifejezésről, és ugyanakkor nem igen tudjuk, hogy mit jelent. Globális világban élünk, ugye az azt jelenti, hogy az egész földgolyó az egy nagy üzlet. Nagyon leegyszerűsítve és durván ezt jelenti. Finomabban megfogalmazva azt jelenti, hogy a tőke, a pénz, a munkaerő és az áru szabad áramlása az egész világon. Ezt úgy leegyszerűsítve sajnos a gazdasági újságírásban is úgy nevezik, hogy szabadkereskedelmi zóna az egész világ. Tehát bárhova, ami nem igaz, mert rengeteg védő van, meg mindenféle van, ma sem egy teljesen, de durván és leegyszerűsítve működik. Ennél azonban több a globalizáció. Tehát még egyszer mondom, a közepesen precíz megfogalmazás úgy hangzik a globalizációról, hogy a tőke, a pénz, az áru, a munkaerő szabad áramlása az egész világon, vagyis a tőke bárhova be tud hatolni, bármit le tud nyelni. Na most ez azért új jelenség a globalizáció, mert ami két világrendszer volt, tehát volt egy Szovjetunió, meg egy Amerika, és kettő között volt a berlini fal, meg a drótkerítés, meg az aknazár, addig nem lehetett ilyen. Tehát a tőke nem tudott behatolni a világ másik részére, mert lőtek. Amikor ez a két rendszer ebből az egyik összeomlott, onnan indul a nagy gőzhenger, a globalizációs gőzhenger, vagyis ezt lenyelni, ezt a frissen föláztatott talajt. Zárójelben mondom, hogy globalizáció, vagyis a tőkének az a törekvése, hogy mindenhova eljusson, hogy mindent fölvásároljon, hogy minden világ eldugott helyére is elmenjen, ez nagyon régi tendencia. Egyesek szerint mindig is ilyen volt a tőke természete, az egyesek közé tartozik Marx is, és egyesek közé tartoznak a liberális közgazdászok, közgazdaság történészek egy része. Azonban itt egy nagyságrendi különbségről van szó. Szóval más dolog az első világháborúi kialakult, nagy, egész világot behálózó angol világbirodalom és annak pénzügyi és gazdasági uralma, amit ma egy ilyen nagy multi a zsebéből kifizetne. Szóval akkor a nagyságrendi különbség a mai globális tőke és az Anglia által világot áthálózó kereskedelmi, gazdasági hatalom, amit az angol birodalom hordozott, és ami hát megvalósított egyfajta globalizációt. Tehát ott tartunk, hogy a globalizáció mit jelent. Hát először is azt jelenti, hogy régen talán találkoznak még ilyen árucikkek, ami rá van írva, hogy Made in Germany, vagy Made in the USA. Ma már ezt nem írják rá. Ma már veszel egy nagyon spéci kis számítógépes ketyerét, és akkor arra az van írva, hogy Made in Taiwan. Ugye? Közben nem taiwani cég az, hanem lehet, hogy az IBM-é vagy az Intel-é. Csak éppen a gyártás helye oda van telepítve. És akkor az kerül rá. Na de mondok ennél bonyolultabbat, ott van a Volkswagen, mint autó. A Volkswagen, mint autó, az egy német termék, Németország egyik büszkesége. Most éppen gáz van, de tegyük fel, hogy egy Németország büszkesége. Valójában a világon 26 helyen gyártják az alkatrészeit. Tehát nem mondhatom azt, hogy az egy teljesen német gyártmány, mert a hozzávaló, mit tudom én, elektronikát azt Tajvanban vagy Pakisztánban gyártják, a üvegalkatrészeket, mit tudom én, Kelet-Európában, a lemezhez szükséges vasat és acélt azt vagy Kínába, vagy egy másik ilyen vasat termelő országba. Tehát nagyon sok helyről, ez az egész egy, hogy Made in Germany vagy Made in the US, ez azért szűnik meg, mert minden egyes termék a világ minden pontjáról rakódik össze, és egy összeszerelő állam, ahogy mi az Audit összeszerelőként hozzuk létre Magyarországon, Szent Gotthárdon. Ugye nem azt jelenti, hogy most itt mi gyártjuk, mi tulajdonunkban van, és akkor az utolsó szegecsig mindent mi csinálunk, hanem ide hozzák dobozba az összes alkatrészt, aztán mi összeszereljük, és kigördül az Audi vissza. Vagyis összeszerelőként, és rá lesz írva, hogy Made in Hungary. Nem lesz ráírva, szóval a németek azért ennyire nem nagy lelkűek. Korábban a másik oldalon, korábban, ezt már említettem, minden egyes ország védte a saját valutáját. Tehát nem lehetett kivinni a pénzt. Nem csak azért, mert más politikai viszonyok voltak, hanem minden egyes ország nemzeti valutával rendelkezett, és ezt nemzeti értéknek tartotta, és nem engedte felhigítani, nem engedte exportálni. Szóval engedélyhez volt kötve, nem csak magyaroknak, ezt már meséltem, $70 való utazást. Ez is megszűnt, lásd, Európai Unió azonos valutával lehet kiberohangászni, de a különböző országok között nagyjából egészen mondjuk a 70%-ig szabad valutaforgalomban. Ez is a globalizációhoz tartozik. Na most ez körülbelül mondjuk az első, második emelet, amit eddig elmondtam. Most mondom a pincét. Az, hogy ti a webben játszotok oda-vissza, és tiltakoztok a globalizáció ellen, tegyük fel, ez is a globalizáció része, tehát az, hogy web létezik, az a maga a globalizáció. Az, hogy SMS lehet küldeni Franciaországba, ez is a globalizáció része. Tehát, hogy a globalizáció feltétele az, hogy megszűnt a két világrendszer, vagyis egységes gazdasággá vált a földgolyó, elvben, hogy létrejött olyan jogi szabályozás, ami ezeket a korlátokat leépítette, ezt már említettem, úgy hívják, hogy dereguláció. Harmadik, hogy létrejött egy olyan informatikai szerkezet, ami hozzáépült, vagy elősegítette ezt a globális szerkezetet, mert a telefonia, a drótos telefon behálózza az egész világot, az összes nagy tőzsdét dróttal összekötötték, ezt is meséltem, hogy a nem drótos telekommunikáció ugyancsak megugrott és fejlődik, vagyis, hogy a kis zsebtelefonjával ott ügyködik a szingapúri tőzsdén a manus, és Tokióból levő pénzét varázsolja a Szingapúrba, esetleg egy mobiltelefon, egy fejlettebb mobiltelef, tegyük fel, hogy egy fejlettebb harmadik generációs mobiltelefon segítségével, mondjuk még ennyire nem fejlett, de egy kis komputer, egy laptoppal már elintézheti. Nike, mindenki ismeri a márkát, ezt nem ott gyártják, ahol a cég székhelye van, hanem Koreában, Indonéziában, az úgynevezett sweatshopokban, az izzasztó gyárakban, ahol bagóért, fél dolláros napi díjért kecsölnek a manusok, szegények, óriási tiltakozások vannak humanitáriánus, antiglobalista, ilyen-olyan akármi mentén, a Nike ellen, most a Nike egy nagy PR kampányt rendezett, hogy most már nem is olyan rémes ez a sweatshop, ott a rendes ruhában vannak, nem izzadnak, kapnak minden 8 órában egy teát, és szeretjük őket, nem 16 órát dolgoznak, hanem csak 12-t, szóval nagyon klassz most már minden. Még egyet akkor hozzá kell tenni, ugye azt mondtam, hogy a globalizáció a tőke, az áru, a munkaerő és a pénz szabad áramlása, és a legfontosabb mozgatója az információ szabad áramlása. Szabad és gyors. Erről már egyszer volt szó, a real-time információ, vagyis, hogy abban a pillanatban, hogy üzletkötés történik Tokióban, én itt azt tudom, és annak alapján csinálom a következő üzletet San Franciscóban vagy Dél-Afrikában. Ebből a négyből tevődik össze a globalizáció. Annyit tennék hozzá, hogy a leginkább globalizálódott szféra az a pénzügy és az információ. Majdnem, hogy felcserélhető. Az információ pénz és a pénz az információ. Ez a kettő igazán globális lett. Ezt egyszer meséltem, ezt a számot, ezt azért érdemes megjegyezni, hogy naponta 3000 milliárd dollár kering a világ körül, befektetendő valahol, vagy kiveszi innen, beteszi oda, és ez úgy megy a világ körül. Ez információs forradalom nélkül nem jöhetett volna létre, tehát ez egy abszolút globális ügy, tehát a pénz és az információ az igazán szabadon áramlik. A munkaerő az, ami a legkevésbé áramlik szabadon. Nem azért, mert tilos, hanem azért, mert itt van a család. Most ő menjen el Tanzániába, mert ott sokat fizetnek, vagy menjen el Irakba, és ott legyen valamilyen tisztító munkás, aki a vérfoltokat fölmossa a mecset előtt, vagy hogy nem fog elmenni, de nem fog elmenni Németországba informatikusnak, hogy mondjak egy sokkal jobb példát. Schröder meghirdetett egy 4000 álláshelyet biztosító szabad munkaerő lehetőséget, és nagyon kevesen mentek el Magyarországról. Mert azért az nagyon cíki, és mi van, hogyha lejár? Ott azt mondják, most 2 évig megy ez a dolog, vagy 3 évig, és aztán visszajövök, és akkor hogy illeszkedek újra be? Addigra már az a cég, ahonnan elmentem, tönkrement, vagy azt mondják, hogy köszönöm, nem kérünk, minek hagytál itt minket, amikor szarba voltunk. Szóval nehezebben mozog a munkaerő, mint a pénz meg az információ. Európában nagyon nehezen, menné keletre megyünk, annál nehezebben, Amerikában nagyon gyorsan. Amerika az egy nomád nép. Most idézőben a nomádot, ott az életforma úgy van, ezt már egyszer meséltem, nem? Hogy az életforma úgy van beállítva, hogy bármikor, bárhol, ha ott jobb, Iowában jobb, mint Colorado-ban, akkor holnap ott vagyok, és minden ugyanúgy folytatódik, mint ahogy Iowában. Tehát akkor elmondtam, hogy mit tette lehetővé ezt az egész globalizációs folyamatot. Akkor most rátérnék a kulcskérdésre, hogy hogyan működik a globalizáció. Mert eddig csak azt tudjuk róla, és ez egy ilyen szlogen, hogy a globalizáció az egész világot behálózza, az egész világra nagy üzlet, és hogy a globalizáció tönkreteszi a nemzeti értékeket, hogy bejön ide a multi, és akkor kisajátítotja a magyar árut, lassan a magyar paprikát is külföldről hamisítják, meg mérgezik, és ez is a rohadt multiknak köszönhető. Hogy működik a globalizáció, hogy tényleg egy rablótőke, ami oda megy, vagy egyáltalán mi az, amin keresni lehet egy világba, ahol mindent bárhol meg lehet venni. Tehát ugyanazt a Nike cipőt tudom megvenni New Yorkba, mint Tajföldön, vagy Dél-Afrikában, vagy Ausztráliában. Szóval hogy lehet ezen keresni? Tehát mitől jó a tőkének magának, vagy a gazdaságnak a globálissá válni? Hát ennek van egy paradoxona, ezzel kezdeném, az alapparadoxona, nevezetesen, hogy egyfelől a világon minden ugyanolyan, ugyanannyi az ára, ugyanannyi a feltétel, ugyanaz a munkaerő, másfelől mégis vannak különbségek. Valami mégis olcsóbb itt, mint ott, valami mégis drágább munkaerőben, drágább itt, mint ott, és ezt a tőke kihasználja. Ez a globalizáció mozgatója. Tehát, hogy azért mobilis, mozgó a globális tőke, ma Amerikában van, holnap átjön Európába, holnap után tovább megy Ukrajnába, aztán onnan is tovább megy Indiába, mert hogy a különbségeket használja ki. Bár mindenütt minden ugyanolyan, mégsem ugyanolyan az ugyanolyan. Ez az alapparadoxona, ami mindig a különbséggel lehet keresni. Tehát, hogy valamit olcsóbban kapok meg valahol, akkor oda megyek, és ott csinálom, vagy ott termelem, és ott adom el, ahol drágábban lehet eladni. Tehát az olcsó helyre megyek termelni, drága helyre megyek eladni, és ez állandóan változik. Vagyis, hogy egyfelől minden olyan, hogy ugyanolyan, másfelől az ugyanolyan, mégse ugyanolyan. Ez a szójátékba kifejezve ez a... Na most ez a nem ugyanolyan, ez sok mindent jelent. Jelenti azt, hogy a munkaerő a fejlett országokban, a centrumországban a legdrágább. Legdrágább a közvetlen munkaerő, és hozzá tartozik még az úgynevezett járulékos költség. Tehát magyarul a TB járadék, meg a rátevődő adó. Ez Németországban a legmagasabb, körülbelül a kifizetett bérnek az 50% az a tényleges munkabér, a többi a járulékos költség. TB, munkanélküli adó, amit befizetsz, hogyha munkanélküli eszem megkapja, meg mindenféle egyéb költség. És Amerikában a legkevesebb, mert ott nagyon erősen visszaszorítják ezeket az úgynevezett jóléti, rárakódott jóléti költségeket. Már említettem, hogy 30%-a amerikai munkaerőnek biztosítás nélkül dolgozik. Tehát olyan, mintha te számlásként dolgoznál, és nem fizetné utánad a cég a biztosítást. Tehát a munkaerő lehet más értékű, mennél fejlettebb, annál drágább, mennél fejlettebb, annál olcsóbb. Ezért költözik az ipar egyre keletebbre. Ugye tőlünk is kivonult már néhány cég, egy pár országgal arrább ment, valaki Ukrajnába, van, aki még tovább, mert ott egy tizedéért, a munkaerő egy tizedéért, munkaerő költségének egy tizedéért tudja előállítani azt, amit Magyarországon. Magyarország egy tizedével olcsóbb, mint Nyugat-Németország. De hogyha egyet ugrik, egy nagyot, és a közel-kelet, távol-kelet irányba mozdul el, akkor egy századáért fogja megkapni azt a munkaerőt. India ezért jön most fel, mert felfedezték, hogy ott baromi olcsó a munkaerő, és ugyanakkor elég művelt ahhoz, hogy hasznosítani lehessen a high-tech iparba. India a jövő nagy IT, információs technológiai nagyhatalma. Figyeljünk oda, egy nagyon érdekes forradalom folyik Indiába. Mi csak azt tudjuk, hogy leprások meg a kasztrendszer, meg hogy fekszenek a hullák az utcán, és senki nem törődik vele, közben ott csinálják az információs forradalom második, harmadik felvonását. Tehát a munkaerő drága, olcsóbb, még olcsóbb, legolcsóbb. Ezért jön a költözködés. Mások az adózási feltételek. Nyugat-Európában magas adó, Kelet-Európában mi versenyzünk ezzel, olcsó adóval csábítjuk ide a tőkét. Még keletebbre megyünk, nulla adó van. Még keletebbre megyünk, füzetnek neki, hogy gyere ide. Tehát negatív adó van, hogy úgy mondjam. Tehát azt mondja a tőkés, csak akkor megyek oda, hogyha én kapok adópótlékot, füzeted a befektetett tőkém után 15%-ot, akkor letelepedek. Hát azért ez elég kellemes feltétel. Na ezeket ugye ki lehet használni. Na most azért ugye itt nem csak arról van szó, hogy mennél keletebbre megyünk, annál olcsóbb a munkaerő. Itt arról is szó van, hogy hát ez egy bizonyos hatalmi rendszert is fog jelenteni, erről majd később. Most egy ilyen összehasonlító táblázatot mutatnék arról, hogy minden ugyanannyiba kerül mindenhol, és minden meg lehet venni mindenhol. Hogy mennyire nem így van, azt mutatja a következő táblázat. Azt mondja, hogy bevásárlunk különböző országokba, és az európai zónában levő országok, tehát Európán belül mekkora árkülönbségek vannak. Mozi egyben van a legnagyobb 150%-os különbség van, mit tudom én, Olaszország és Finnország között. Érdekes, hogy a kis flaskó, amivel jártok itt az órára, a kis buborékos vízzel vagy anélkül, az is 100%-os különbség van országonként Európán belül. És a legkevesebb az acélgyártásban. Ugye figyeljük, hogy a felsoroltak közül ezek az új, a new economy részei, a szórakoztatóipar, a kávé, jeans, hát a Pampers az máskor is, CD, Big Mac, azt tudjuk, mint DVD, például computer game, az már egységesebb, és az iron, az acélgyártás az a legkevesebb. Még egy ilyet mutatnék, hogy ez a bizonyos világon való, az egész világ egy egységes rendszer lett, ez ugye az információs technikának is köszönhető. És azt mondtam, hogy az egész globalizáció működtetője a legfejlettebb országokból indul el, tehát Amerika a legfejlettebb. Ebből az következne, hogy az internet és az ezzel kapcsolatos informatika az Amerika vezet. Na most mutatok egy táblázatot, amiben egy nagyon furcsa dolog derül ki. Azt mondja, hogy internet penetration, az mekkora internet felhasználók százaléka. Na most nézzék meg, hogy Svédországban a legmagasabb, majdnem 60%, ez egy régi 99-es szám, azóta ez még nőtt, most Finnország vette át a vezetést. Ami nagyon furcsa, hogy Amerika ugye 40%-e, 60 és 40% között 20% különbség van. Tehát Amerikának a két széle, most a választást nézték, a Bush és Kerry, ennek a kék és a piros, a két part és a középrész, a konzervatív közép és a két part, a liberális, többek között azok a műveltebbek, azok az internetben járatosak, ezekben az iparágakban dolgoznak, a new economy részei, a bankszektorban dolgoznak, értelmiségek, stb. Ez az oka, itt most az internet penetrációról szól. Ugyanakkor ott van a mobil használat, háztartásonként. Meg is Svédország vezet, ami furcsa, az Olaszország magas részvételi aránya. Ez egy fordítottja, ez nem egyszerűen azért van, mert ott jobban megy a globalizáció, hanem hogy kevesebb volt a drótos telefon. Tehát ők kihagyták azt a fázist, és egyből átálltak a mobilra. A Japán, az nekem az kevés, az a 40%, mert Japánban ugye nagyon fejlett a japán mobilipar, ott már a harmadik generációs mobiltelefont használják, amit mi most szeretnénk majd elérni. És nézzük meg, hogy az Egyesült Államok 30%-os penetrációval rendelkezik, ami baromi kevés. És azért baromi kevés, mert egy háztartásban legalább három telefonvonal van. Hát mi a túrórak nekem mobil, amikor bárhol a klozetból is tudok telefonálni? Most még nem minek? De nem csak ez, hanem van egy olyan törvény ennek a dolognak, hogy aki legelőször talál ki valamit és kezdi gyártani, az 5 év múlva vagy 10 év múlva az utolsó lesz. Tehát én emlékszem arra, amikor Magyarországon, akkor kint voltunk egy ilyen küldöttség, újságíró küldöttség Amerikába megnézni egy néhány nagy céget, és többek közt elvittek a Vestel amerikai anyavállalatához. És ott mutatták a mobilt, életemben akkor láttam mobiltelefont, és mindenki megengedték, hogy hazatelefonálhasson. Hát én teljesen belelkesedtem, és amit mutattak, hogy egy olyan furcsa ketyere volt, egy ilyen nagy láda volt, és rajta egy ilyen levehető telefon. És mondták, hogy ez egy nagyon state of the art, Motorola, húha, nagyon klassz. De azért, mikor már úgy kételkedtük, hogy ez így kőorda, ez nem zsebtelefon, akkor előhoztak egy ilyen kicsit, és mondták, hogy hát igen, de hát ez nem amerikai gyártmány. Tehát ők találták ki először, de mivel az első generációban még ilyen nagy volt, pillanatok alatt lekörözte őket a finn és a skandináv telefon, tehát az Ericsson és a Nokia és az Ericsson, meg a Docomo a japán, annak a kis ketyeréket hozták elő, és azzal uralták a piacot. Aztán most kezd följönni a Motorola is az utóbbi években, mert megunta ezt a lenézett mobiltelefongyártást. Tehát ott ezért olyan kevés. Hát Franciaország az följövve van, de érdekes a statisztika. Ez is hozzátartozik különben a globalizációhoz, az állandó elérhetőség és az állandó elérés, internetileg is és mobililag is. Folytatnám azzal, hogy ez a globalizáció tehát óriási dopping szer a gazdaságnak, a világgazdaságnak. Felgyorsítja a világgazdasági folyamatokat. Ez a nagy pozitívuma. Ugyanakkor egy másfajta hatalmi felosztást hoz a világba. Vannak nyertesei és vannak vesztesei. Nyertesei azok, akik irányítják ezt az egész globalizációs folyamatot, akik a parancsnoki székbe ülnek, az executive officerök, azok a nyertesek durván, és azok a vesztesek, akik ennek a command chain-nek, a parancs láncolatnak a végén vannak, és végrehajtják azt, amit, mit tudom én, a Wall Street-en, vagy a Brüsszelben, vagy londoni tőzsdén elhatároznak, és azt Malajziában, vagy Tajvánban végre fogják hajtani. A jelen pillanatban az angol száz tőketípus az, ami uralja a világot, és ez nem ilyen durva izé, hogy összebeszél öt angol vagy amerikai, és azt mondja, hogy na most mi meghódítjuk a világot, hanem ott van a legtöbb pénz, mindenki oda viszi, mert ott a legnagyobb megtérülés, ezek a bankok a legnagyobbak a világon. Hát a Citibank nevezetű, Citigroupnak nevezett csoport, az körülbelül háromszor akkora, mint a világ második legnagyobb bankja. És ez egy amerikai bankhálózat, ami az egész világot befolyásolja. Mindenki, aki akar vásárolni valami nagyot, vagy akar valami nagy befektetést, a Citibankot fogja felkeresni. Tehát óriási lépés előnyben van. Lábjegyzetben zárójelként mondom, hogy ezt megirigyelték a japánok, és a három első nagy bankjukat egyesítették, és létrehozták a világ papíron legnagyobb bankját, ami most a Citibank elé került, de szakemberek azt mondják, hogy ez csak papíron létezik, igaziból nem tud beleszólni a világ gazdasági folyamataiba. Vagyis még itt is van, nem csak a pénznek van hatalma, hanem van egy hatalmi komponens, ami megmondja, hogy a pénz hova folyjon. Hiába van a japán banknak akkora túlereje, nem fér be a piacba, éppen nincs, de mennyi már, autó csukódik, megy tovább a vonat, szevasz, ennyi, közben ő gazdagabb, mint aki rajta ül a vonaton. Szóval nem van egyszerű a dolog, hogy itt egy új világrendszer van kialakulva, aminek hatalmi szerkezete is van. Hát ez a centrum-periféria megkülönböztetés, amit többször említettem, hogy Immanuel Wallerstein nevezetű közgazdászociológus találta ki, még jóval a globalizáció előtt, hogy a központi országokból indulnak ki a gazdasági folyamatok elindítása, vezérlése, csinálása, és ez együtt egy hatalmi szerkezet, és ami a periféria országokat befolyásolja, azokat fölhozza, de ugyanakkor meg is mondja, hogy mit csináljanak. Hát egy kicsit balosan fejezi ki magát, azt mondja, hogy a periféria országok ilyen gyarmati státusz felé haladnak, míg a központi országokban maga a jólét, ami megvalósul. Ennek a új világrendszernek, amit globalizációnak nevezünk, több következménye van, pozitív és negatív. Pozitívokat említettem röviden, hogy felgyorsítja a gazdasági folyamatokat, a modernizációt felgyorsítja. Tehát az, hogy Magyarországon hány év alatt telítődött a mobilpiac, gondoljanak bele, hogy 10 évvel ezelőtt hány embernek volt mobilja. Szóval 10 év, ez a bizonyos látogatás, ez 92-ben volt a US Westnél, ahol én voltam, és életemben először láttam a mobiltelefont. 92, most 2004, 12 év alatt Magyarország gyakorlatilag telítődött a mobilpiac. Szóval ma már aki vesz mobilt, az lecseréli a régit. És nagyon kicsi hányad, aki új életében először veszi az első mobilját. Tehát az kevés, mert hogy a piac telítődött. Tehát nagyon gyors a modernizáció, és ezt a globalizáció hozza magával, hogy a termék átfutás, a megszületési piacra való bevezetéstől az elkopásig lerövidül, hogy a legmodernebb eszközök elterjednek, olcsóbbá válnak, és újak jönnek helyette, hogy a számítógépekbe a Moore törvény, tudjuk mi a Moore törvény? Hogy a processzorok 18 hónap alatt megduplázódnak a processzorok teljesítménye, ez a Moore törvény, vagyis másfél év alatt elavul a számítógéped. Most vetted éppen 350 000 forintért a kis laptopodat, másfél év múlva mondják, hogy hát ez már gagyi elavult ócskaság, nem egészen így, de 3 év múlva már léces a dolog, 6 év múlva el lehet dobni. Ugyanez vonatkozik a szoftverre is, annak is van egy ilyen másfél-két éves átfutása, most még az XP az nagyon jó, de holnap már itt lesz annak a következő, a Microsoft már dolgozik rajta, és visszafelé nem lesz kompatibilis minden, lesz, amit nem tudsz elolvasni. Vagyis, hogy a modernizáció felelők a másik oldalon egy csomó veszéllyel jár, ez elsősorban és legfontosabban a munkanélküliségben jelentkezik. Vagyis, hogy én az előbb említettem, hogy kiköltözik a gyár, elmegy az olcsó helyre. Ez a tőke szempontjából meséltem, ha én tőkés vagyok, olcsóban akarok termelni, elmegyek Pakisztánba, vagy na csak ide a szomszédba, Ukrajnába, és ott termelem azt a kütyüt, amit éppen csinálok, vagy a Siemens gyár ezt játszotta el Németországba. De a másik oldal ennek az, hogy ahonnan kiköltözik, ott hagyja a munkanélkülit. Tehát abban a gyárban dolgoztak, mit tudom én, 70 000-en, egész Németországban az 70 000 munkanélkülit jelent, ki fogja fizetni annak a munkanélküli segélyét? Az állam. Tehát a német állam az adóból, ami befolyt, nem utakat fog építeni, meg egészségügyet, meg kizét, hanem fogja fizetni a munkanélküli segélyt, és el fogja viselni a munkanélküliek sztrájkjait, amit a kormány ellen irányítanak. Közben az egész lavinát a Siemens gyár és ennek társai kiköltözése okozta. És a globalizációnak ez a mozgása, ez úgy jellemezhető, én aztán ezt a hasonlatot mondtam, mint a közlekedő edények, hogy mivel ott olcsóbb a dolog, akkor oda költözik, de akkor annyival itt kevesebb lesz. Tehát most a Volkswagen gyár azt találta ki, hogy ne legyen munkanélküli, ezért legyen magasabb a munkaidő, 35-6-ról legyen 40 a munkaidő, de ugyanannyi pénzért. És bele fognak menni, még nem dőlt el a dolog, bele fognak menni a munkások, mert nincs más lehetőség. Vagy elküldenek, mit tudom én, a munkaerő 25%-át, és akkor az munkanélkül marad. Tehát olcsóbb ér fog dolgozni. Franciaországon is ugyanaz merült fel, de hát azok anarchistábbak, azok sztrájkolnak, mint az őrült, és nem fog menni. Egy nagyon durva szám, vagy reláció van itt. A részvényárak akkor mennek fel a világpiacon, ha a munkanélküliség nő. Hát ezt rakd össze. Mert ugye az azt jelenti, a tőke racionalitása szempontjából azt jelenti, hogy egy olyan iparral állok szembe, mint részvényes, ami modernizál. Mert modernizáció azt jelenti, hogy kevesebb munkaerővel nagyobb termelékenységet tudok elérni. Tehát nagyobb profitot fogok elérni, mert hogy a költséget tudom csökkenteni azzal, hogy kirúgok 100 000 embert. Ezért megy föl a részvényár. Vagyis, hogy a munkanélküliség emelkedése egy olyan indikátor, ami a tőzsdére pozitíven hat. Na most azért ez így kimondva nagyon durva, nem? Szóval, hogy, hogy a rendszer úgy akkor működik egészségesen és jól, hogyha egy csomó áldozata van. Van egy olyan szám, és ez az utolsó a mai órára, van egy olyan szám, ami a globalizációval foglalkozó kutatók számította, aki nem biztos, hogy igaz, és annak, amit eddig elmondtam, annak sem biztos, hogy minden sorát el kell hinni, nem biztos, hogy igaz, ez úgy hangzik, hogy a világon termelt áruk teljes mennyiségét a most foglalkoztatott munkások 20%-a meg tudja csinálni. Tehát 20-80% úgy hívják ezt a törvényt, vagy képzelt törvényt, hogy tulajdonképpen karitatív alapon alkalmaz a mai tőke 80% munkaerőt, mert ha nagyon akarná, elbocsáthatná 80%-a, 20-szal meg tudná valósítani azt az árszintet, azt az áru mennyiséget, azt a világpiaci pörgést, amit ma ezzel a munkaerő szerkezettel megvalósít. Hogy ez így van, annak egy bizonyítéka van az európai agrárgazdálkodás, ahol ugye óriási pénzeket, a GDP 15-20-30%-át fizeti a francia kormány, csak hogy maradjon ott vidéken és túrja a földet, vagy ne túrja a földet, ne szabaduljon el munkanélkülivé az a paraszt, aki ott dolgozik. Mert az társadalmi feszültségeket okoz. Vagyis, hogy a 80-20 arány megmarad, mert ha ezt rászabadítanák a társadalomra, az robbanást okozna. Társadalmi robbanás, szélső jobb, szélső bal, lázadás, sztrájkok, anarchiába kerülne, ezért fönntartja az állam, a globális rendszer.
Eper, Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Almási Miklós előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Gazdasági alapfogalmak. A globalizáció. A felvétel 2004. november 9-én készült.